Hölgyeim és uraim, az elmúlt előadáson a szem optikai rendszeréről volt szó. Arról beszéltünk, hogyan működik a szem, mint egy kamera, vagy egy fényképezőgép, vagyis hogyan képezi le a külvilág tárgyait a szem idegkártyájára, a retinára. Teljesen úgy, mint egy kamera, vagy egy fényképezőgép, vagyis a vizuális térben elhelyezkedő tárgyakról egy fordított, kicsinyített, valós képet hoz létre a retinán. Fordított állású, kicsinyített, valós képet hoz létre a retinán. A mai előadáson arról lesz szó, hogy ez a kép hogyan rögzül a retinán. Tehát a szem fotoreceptor funkciója, a szem receptor funkciójáról lesz szó. A fényjelek detektálását természetesen a szem ideghártyája, a retina végzi. Nézzük, hogy melyek a legfőbb szerkezeti elemek a retinában. A retina egy elég bonyolult struktúra, összességében mintegy 10 rétegből áll, de a funkció szempontjából legfontosabb rétegek a következők, a retina külső része felől befelé haladva. Tehát legkívül helyezkedik el a pigmentsejtek rétege, ezt követi a fotoreceptor sejtek rétege, hogy kétféle fotoreceptort különböztetünk meg, pálcikákat és csapokat. Majd jön a horizontális sejtek rétege, a bipoláris sejtek rétege, végül a ganglion sejtek rétege. Amit erről az ábráról feltétlenül le kell venni, az az, hogy a fény, miután bejutott a szembe, utána át kell, hogy hatoljon a retina összes rétegén, majdnem összes rétegén, ahhoz, hogy eljusson a fotoreceptorokhoz. Ugye a fény a szembe a pupillán keresztül a szem belsejébe jut, majd a szem belsejéből a retina legbelső rétege felől halad kifelé, ahol a fotoreceptorok helyezkednek el. Ugyanakkor a fotoreceptorokat fedő sejtek, azok transzparensek, és minimális hatásuk van a fény abszorpcióra. Na nézzük meg, hogy melyek a retina fő rétegeinek legfontosabb funkciói. Tehát kívülről befelé haladva. Pigmentsejtek, pigmentsejtréteg. Ugye ez van az érhártyához, a középső réteghez legközelebb. A pigmentsejtekben ilyen nyúlványokat találunk, amit itt az ábra nem jelez. Ezek a nyúlványok körbeveszik a fotoreceptorok legkülső részeit, szegmenseit. Ezek a nyúlványok mechanikailag stabilizálják a fotoreceptorokat. Tehát ez az egyik funkciója a pigmentsejteknek, hogy mechanikai támaszt nyújtanak a receptorok számára. A következő funkció, mivel pigmentet tartalmaznak, ezért a szórt fényt abszorbálják. Vagyis csökkentik a fényszóródást a szemen belül. Ez nagyon fontos, mert ennek következtében a kép minősége nagyon sokat javul. A fotoreceptoroknak van egy jellegzetes tulajdonságuk, hogy a legkülsőbb részeikről, itt mutatom, folyamatosan válnak le membrándarabok, membrándiszkek. Ezek a folyamatosan leváló membrándarabokat aztán a pigmentsejtek takarítják el, fagocitálják és bontják le. Végül a pigmentsejtek A-vitamin raktárként is felfoghatók. Nagy mennyiségű A-vitamin tartalmaznak, ez miért fontos? Azért, mert az A-vitamin különben kémiailag ugye retinol, ennek a retinolnak egy aldehidje, a retinál, az a látópigment, majd mindjárt beszélünk a látópigment szerepéről a látásban, a fototranszdukcióban a látópigment egyik nagyon fontos alkotó része. A retinál a fototranszdukció folyamata során foton fény hatására konformációváltozást szenved, ez indítja be azt a bonyolult reakciósorozatot, jelátviteli reakciósorozatot, aminek következtében a fény detektálása egyáltalán lehetővé válik, majd ennek a megváltozott konformációjú retinának a visszakonfigurálása az eredeti konformációba, az megint csak a pigmentsejtek feladata, és a pigmentsejtek, miután helyreállították a retinál konformációját, visszajuttatják a fotoreceptor sejtekbe az anyagot. A következő nagyon fontos sejtrétek természetesen maguk a fotoreceptorok, a pálcikák és a csapok, ezek felelősek a fény detektálásáért. A fotoreceptorok membránjában találjuk a fotopigmentet, vagy látópigmentet, vizuális fehérjét, amely felelős a fény abszorciójáért, és a fény hatására ugye elindul az a bizonyos konformációváltozás, ami a fehérje megváltozott szerkezetét is létrehozza, és ennek következtében majd egy bonyolult jelátviteli folyamat során a fotoreceptor membránja hiperpolarizálódik. Tehát nem depolarizálódik fényhatására, hiperpolarizálódik. És ez egy nagyon jelentős különbség az eddig megtanult receptor működésekkel szemben. Ugye eddig azt hallották a korábbi előadásokon, a szomatoszenzoros előadásokon, hogy amikor valamilyen adekvát inger éri a megfelelő receptort, akkor mi alakul ki a receptorban? Receptorpotenciál, mégpedig depolarizáló jellegű receptorpotenciál, és ha ez a receptorpotenciál eléri a küszöböt, akkor a beidegző afferens idegen akciós potenciál képződik, az akciós potenciál pedig bejut a központi idegrendszerbe, és tájékoztatja az idegrendszert arról, hogy hé, például vibrációs inger érte a bőrünket. Ez mind nagyon szép, csak hogy itt a fotoreceptorok nem depolarizálódnak, hanem éppen hiperpolarizálódnak, csak veszett kerülnek az akciós potenciál kiváltásától. Tehát akkor mégis hogy lehet, hogy ez előbb-utóbb valahogy fényérzékeléshez jön? Nyilvánvaló, hogy ennél sokkal bonyolultabb a folyamat itt a retinában. Nyilvánvaló, hogy szükséges, hogy az elsődleges receptorválasz, ez a hiperpolarizáció, további jelfeldolgozáson menjen keresztül a retinában, aminek következtében az elsődleges válasz előjelváltást szenved. Vagyis a hiperpolarizációból a retinában folyó jelfeldolgozás során depolarizáció lesz, és ez a depolarizáció vezet majd az akciós potenciál képződéshez. És valóban ez a helyzet a retinában a különböző interneuronok közreműködésével nagyon jelentős jelfeldolgozás történik. Szignáltranszdukció a horizontális irányban a horizontális sejtek közvetítésével, vertikális irányban a bipoláris sejtek közvetítésével, de egyéb sejtek is vannak, interneuronok például az amakrin sejtek. Na most, mivel a retina az nagyon vékony struktúra, és a sejtek egymáshoz nagyon közel helyezkednek el, ezért ezek a sejtek egymással nem akciós potenciállal kommunikálnak, hanem elektrotónusos potenciálokkal. Ugye kommunikáció egyből azért teszünk erről, hogy akciós potenciál. Nem, ez csak akkor kell, hogyha nagy távolságon keresztül kell kommunikálni. Amikor a sejtek egymás közelében vannak, elég az elektrotónusos potenciálváltozás. Legyen az hiperpolarizáció vagy depolarizáció. A lényeg az, hogy a membrán potenciál megváltozzon, ez maga a jel, és aztán ez a jel befolyásolja más sejteknek a működését. Tehát, mivel itt a retinában a sejtek nagyon közel vannak egymáshoz, ezért ezek a sejtek ilyen depolarizációs, hiperpolarizációs, elektrotónusos potenciálváltozásokkal kommunikálnak egymással. A ganglion sejtek, ugye a legutolsó fő sejtréteg, a ganglion sejtekben akciós potenciál kell, hogy képződjön. Miért? Mert az információt innen az agyba kell továbbítani, tehát nagy távolságon keresztül kell továbbítani. Ehhez már akciós potenciál kell. És a retinában lezajló depolarizációs, hiperpolarizációs, elektrotónusos potenciálváltozások szummálódása dönti el végül is, hogy az a ganglion sejt képez-e akciós potenciált, vagy nem. Na, nézzük a fotoreceptorok struktúráját. Két típusú fotoreceptorról kell részletesen beszélni, a pálcikákról, ők lennének, és a csapokról. A pálcikák nagyon érzékenyek a fényingerekkel szemben. Nagyon jól működnek csökkent megvilágítási körülmények között, tehát sötétben vagy félhomályban, amikor nagyon alacsony a fényintenzitás, a külső környezet fényintenzitása. Ezt nevezzük, ezt a pálcika működést nevezzük szkotópiás látásnak. Szkotópiás látás. Szkotópiás látás során lényegében fény-sötétség megkülönböztetés, detektálása történik, de részletes forma detektálás, alakdetektálás, valamint színlátás az nincs. A csapok ezzel szemben jóval kevésbé érzékenyek a fényingerekkel szemben, tehát magasabb a küszöbértékük, küszöbszintjük. Akkor működnek jól, amikor a környezeti megvilágítási viszonyok azok meglehetősen nagyok, nappali fényviszonyok között működnek jól, nagyon nagy látásélességgel és színlátással rendelkeznek. Ezt nevezzük fotópiás látásnak. Tehát pálcikák, szkotópiás látás, fény-sötétségdetektálás alapvetően, csapok, fotópiás látás, látásélesség, színlátás. Na, mindegyik fotoreceptor három részből áll. Az úgynevezett külső szegmentumból, a belső szegmentumból és a szinaptikus végződésből. A külső szegmentum, a fotoreceptorok külső szegmentumában látó pigmentben, látó fehérjében gazdag membrán diszkeket, membrán korongokat találunk, talán érzékelteti jól ez az ábra, és itt kinagyítottam is. A pálcikák külső szegmentuma az meglehetősen hosszú, és benne ilyen szabadon úszó membránkorongokat találunk. A csapok külső szegmentuma sokkal rövidebb, mint a pálcikáké, és bennük nem szabadon úszó membránkorongokat, hanem a felszíni membrán befűződéseiből kialakult membránkorongokat látunk. A pálcikák látópigment tartalma sokkal, de sokkal nagyobb, mint a csapoké. Részben ez is magyarázza a sokkal nagyobb érzékenységüket a fényingerekkel szemben. A belső szegmentum egy módosult cílium révén, itt mutatom ezeket, kapcsolódik a külső szegmentumhoz, és a belső szegmentumban nagyon sok mitokondriumot találunk. A belső szegmentumban történik meg a látópigment, látófehérje szintézise, majd miután az anyag elkészült, utána beépül ezeknek a membránkorongoknak a membrányába. Tehát a membránkorongokba épül be. Vagyis a membrán korongok tartalmazzák nagy koncentrációban ezeket az elkészült látófehérjéket. A membrán korongok idővel aztán szépen lassan disztális irányba kifelé vándorolnak, majd előbb-utóbb a csapok és a pálcikák végénél leválnak. Tehát megszintetizálódik a belső szegmentum közelében a membrándiszk, majd valamint a belső szegmentumban a látófehérje, az beépül a membrándiszkbe, idővel szépen caplat kifelé, majd elérve a csúcsi részt, ott leválik. A leváló részt, ahogy már korábban említettem, az a pigmentsejtek fagocitálják, veszik fel és bontják le. Nézzük a fototranszdukció folyamatát, tehát a fényérzékelés. A fényérzékelésért tehát a látófehérjék, a látópigment felelős. A látópigment alapvetően két részből áll, két komponense van. A retinál, ugye az A-vitamin, a retinol aldehidje, a retinál, ami egy membránfehérjéhez van kötve, ez a membránfehérje az opszin. Úgy hívjuk, hogy opszin. Az opszin az egy 7 TM típusú membránfehérje. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez a membránfehérje, ez kibe fűződik a membránon keresztül, mégpedig 7-szer. Így horgonyozza le magát a membránban. A pálcikákban található látópigment neve rodopszin. rodopszin abszorciós maximuma, tehát ahol legjobban abszorbálja a fényt, az 500 nanométer. 500 nanométer hosszúságú fényt abszorbál a legjobban. Ez különben lila színnek felel meg. A csapokban három különböző fotopigment található. Az egyik az 420 nanométeren abszorbál maximálisan, ez kék szín. A másik 530 nanométeren, ez zöld szín. A harmadik 558 nanométeren, ez vörös szín. Tehát a látófehérje retinálból és opszinból áll. Na most A-vitamint a szervezet az nem tud képezni. A-vitamint a táplálékkal vesszük fel. Ha nincs a táplálékban A-vitamin, akkor előbb-utóbb A-vitamin hiányos állapotba kerülünk. Tehát A-vitamin hiányos állapotban a hosszú idő alatt úgynevezett farkas vakság vagy szürkületi vakság állapota alakul ki, amit az jellemez, hogy a látás nagyon gyengévé válik félhomályban. Súlyos A-vitamin hiányban előbb-utóbb a fotoreceptorok is elpusztulhatnak egyébként. Na nézzük a reakciós sorozatot, ami a fény érzékeléséhez vezet. A fény hatására a rodopszin az magasabb energiájú állapotba kerül. A rodopszinban ugye ott van a retinál. Mégpedig a retinál alapállapotban 11 cis konfigurációs állapotban van. Ez egy speciális térbeli elhelyezkedés. 11 cis konfiguráció. Fotonok hatására, foton abszorció hatására pedig a retinál átalakul csupa transz retinál formába. Tehát ezzel indul a fényérzékelés, hogy a látófehérjében levő retinál 11 cis formából csupa transzformába vál. Ez nagyon gyorsan, egy pikoszekundumon belül bekövetkezik. Majd ezt követően, szintén nagyon gyorsan, egy millisekundumon belül ez a retinál konformációváltozás kihat a fehérje konformációjára is, a fehérjében is egy konformációváltozást indít el, aminek következtében a rodopszinból metarodopszin 2 keletkezik. A metarodopszin 2 ezek után aktiválja a membránban előforduló G-fehérjét, aminek speciális neve itt a fotoreceptorokban transducin. Transducin. Ez egy G-fehérje. A G-fehérjékről már sokat hallottak. Ugye a G-fehérjék azok a jelközvetítő fehérjék, amelyek a receptor aktivációt közvetítik a sejt belseje felé, amelyek létrehozzák azokat a másodlagos hírvivő mechanizmusokat, amelyek révén kifejlődik a specifikus sejtválasz. Tehát jel közvetítő szignáltranszdukciós molekulák, anyag. A G-fehérje, tehát a transducin aktiválódik a metarodopszin 2 által, majd ez aktiválja az effektor tényezőt, a CGMP foszfodiészterázt. A CGMP foszfodiészteráz, mint a neve is mutatja, a CGMP-t bontja el. Vagyis hatására a sejtben a CGMP szint csökken. Most ez az elmondott reakciósorozat, ez egy rendkívül nagy erősítéssel, amplifikációval jellemezhető. Miért? Mert egy rodopszin több száz transducint aktivál, egy transducin több száz foszfodiészterázt aktivál, és egy foszfodiészteráz ezernyi CGMP-t tud elbontani. Tehát a rendkívül nagy jelerősítés következtében válik lehetővé, hogy a pálcikák képesek egy foton érzékelésére is. Na ez még csak a történetnek az első része. A pálcikák külső szegmentumában, természetesen a csapok külső szegmentumában is, nátrium csatornákat találunk, mely nátrium csatornák sötétben, nyitott állapotban vannak. Ennek mi a következménye? Az, hogy a nyitott nátrium csatornákon keresztül a nátrium folyamatosan áramlik be a sejtbe. Ezt már önök sejtfiziológiából tudják, hogy a nátrium-ion beáramlás az mit hoz létre? Depolarizáció. Ez a sötét áram. Ugye, mert sötétben nyugalomban, sötétben a fotoreceptorok membrán potenciája az körülbelül mínusz 40 millivolt. Ez jóval depolarizáltabb, pozitívabb az átlagos nyugalmi, az ingerlékeny sejtek átlagos nyugalmi membrán potenciájától, ami a mínusz 70, mínusz 80, mínusz 90 millivoltos tartományban van. Tehát a fotoreceptorok nyugalmi állapotban a folyamatos nátriumbeáramlás következtében depolarizáltak. Most természetesen bejutott nátriumot azt el kell távolítani, és erre a nátrium-kálium pumpa szolgál, ami tehát ami nátrium bejött, azt ki is pumpálja. Ennek a nátrium csatornának a nyitvatartásáért CGMP felelős. Tehát azért tud beáramlani sötétben a nátrium, mert a csatorna nyitva van, és azért van nyitva a csatorna, mert sötétben, a sejtben magas a CGMP szint. Miért magas a CGMP szint? Azért, mert a CGMP-t előállító guanilát cikláz aktivitása magas. Na most, jön a fény, abszorbálódik, elindítja ezt a transzdukciós folyamatot, aminek következtében a nátrium csatorna bezáródik. Mi következik be? Ilyenkor a membrán potenciál elmozdul a kálium ion egyensúlyi potenciája felé, tehát negatívabbá válik. Mínusz 70 millivolt felé kezd elmozdulni. És így jön létre a hiperpolarizáció. Tehát sötétben nátrium beáramlás van, depolarizáció, mínusz 40 millivolt, fény hatására nátrium csatornák záródnak, hiperpolarizáció, membrán potenciál mínusz 70 millivolt felé mozdul el. Ez az ábra is a fény abszorpció hatására bekövetkező membrán potenciál változás mutatja. Sötétben tehát a membrán depolarizált, mínusz 40 millivolt környékén van a membrán potenciál, és fény hatására negatívabbá válik, hiperpolarizálódik. Most mi ennek a következménye? Természetesen az, hogy ha a sejt depolarizált, a receptor depolarizált, akkor belőle neurotranszmitter szabadul fel. Ez mindegyik receptor sejtben így van. Aktiválódik, depolarizálódik, belőle a jelátvívő anyag, neurotranszmitter felszabadul. Tehát sötétben a fotoreceptorból folyamatosan szabadul fel a neurotranszmitter, ami itt a fotoreceptorban glutamát. Fény hatására, ugye hiperpolarizáció következik be, vagyis csökken a neurotranszmitter felszabadulás. Most persze akkor a kérdés az, hogy ha csökken fény hatására a neurotranszmitter felszabadulás, ami a jel közvetítő molekula, akkor hogyan lesz ebből akciós potenciál? Hát természetesen úgy, hogy a retinán belül, ugye az interneuronok által képzett jelfeldolgozó körökben valahol van egy gátló szinapszis. Mert ahol gátló szinapszis van, az megfordítja a preszinaptikus jelet. Ugye a preszinaptikus depolarizáció egy gátló szinapszisban hiperpolarizált, posztszinaptikus oldalon hiperpolarizációt hoz létre. Míg a preszinaptikus hiperpolarizáció, csökkent transzmitter felszabadulás, az a posztszinaptikus oldalon gátlás oldást, depolarizációt hoz létre. Tehát így történik meg az előjelváltás. Fény hatására a receptorsejt hiperpolarizálódik, belőle csökken a transzmitteranyag felszabadulása, aminek következtében egy gátló szinaptis közbeiktatásával a másik oldalon a sejt felszabadul a gátlás alól, depolarizálódik. Na most ahhoz, hogy a szem képes legyen a fényingereket megfelelő időbeli felbontással érzékelni, ahhoz természetesen az kell, hogy ez a jelátviteli folyamat, amit az előbb megbeszéltünk, ez nagyon gyorsan inaktiválódjon, terminálódjon. És ez be is következik, egyrészt a metarodopszin 2 inaktiválódik, másrészt pedig a transzducin is inaktiválódik. És a gyors inaktiválódás következtében nagyon javul, jelentősen nagy a retina időbeli felbontása. Itt látjuk ezt a folyamatot, tehát onnan indulunk ki, hogy rodopszinból fény hatására, különböző köztes anyagokon keresztül, de millisekundumon belül metarodopszin 2 képződik. Metarodopszin 2 miután aktiválta a transzducint, utána elbomlik opszinra és csupa transzretinálra. A csupa transzretinál elhagyja a fotorecept, felveszik a pigmentsejtek, és visszaalakítják 11 cis retinállá, mégpedig egy retinál, retinol, és 11 cis retinál útvonalon. A visszaalakított konfiguráció retinált, a 11 cis retinált pedig visszajuttatják a pigmentsejtek a fotoreceptorokba, ahol újra kapcsolódik az opszinhoz, és helyreáll a rodopszin. Vagyis a fotoreceptorok, a pálcikák rodopszin tartalma az a szintézis és a lebontás egyensúlyának függvényében változik. Sötétben a pálcikák rodopszin tartalma nagy, fény hatására a rodopszin tartalom csökken. Nézzük tehát, melyek a legfontosabb különbségek a pálcikák és a csapok fototranszdukciós folyamatai között. A pálcikák nagyon érzékenyek a fény stimulusokra, nagyon alacsony a küszöb szintjük, de nagyon gyorsan telítődnek. A rodopszin nagyon gyorsan elbomlik. Vagyis ezek a sejtek csak az alacsony fényintenzitást tudják kellő hatékonysággal érzékelni. Nappali fényviszonyok között elbomlik bennük az összes rodopszin, egyszerűen nem képesek a fény detektálására. Vagyis a pálcikák csökkent fényintenzitási viszonyok között, sötét adaptáció során, csökkent fényintenzitási körülmények között működnek jól. Ez a szkotópiás látás. Ugye a szkotópiás látás alapvetően fény-sötétség detektálása, részletes forma detektálás nincsen, és nincs színérzékelés sem. A csapok ezzel szemben kevésbé érzékenyek a fényintenzitásra, magasabb a küszöb szintjük, de nagyon széles tartományban, fényintenzitás tartományban tudnák képesek a fény detektálására. Még lehetősen alacsony fényintenzitása, nagyon nagy fényintenzitásig. Tehát a dinamikus tartomány rendkívül nagy, mert bennük a látópigment az lassan bomlik meg. Tehát a nagy fényintenzitás körülmények között is még van látópigment, ami tudja a fénysugarakat, a fotonokat abszorbálni. Nagyon nagy látásélességgel bírnak a csapok, és a különböző hullám hosszúságú fényt is képesek detektálni. Vagyis a színlátásban szerepet kapnak. Na, hölgyeim és uraim, ezekkel a mechanizmusokkal képes a szem, a retina a külvilágot leképezni. Úgy, mint ahogy egy kamerában vagy fényképezőgépben a film leképezi a külvilág képeit. Ez a fototranszdukciós folyamat felelős ahhoz, hogy a külvilágban elhelyezkedő tárgy fordított, kicsinyített valós képe, az rögzüljön a filmen, a retinán. Ahhoz, hogy aztán ebből a rögzített képből hogyan lesz látott kép, vagyis az agy hogyan hívja elő ezt a képet, az már a következő előadás témakörre. Köszönöm a figyelmet!